Szeretettel köszöntelek benneteket az estében. Hála Isten az egész napban az ő áldásaiért, és hogy még az igével zárhatjuk az estét. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ennek a napnak az ajándékaiért. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te csodálatos teremtett világodban, ahol templom az égbolt, és csodálhatunk téged. Köszönjük, hogy megajándékoztál az igével. Köszönjük, hogy megajándékoztál sok lelki beszélgetéssel. Köszönjük, hogy megajándékoztál a zene csodálatos ajándékával, szolgálatával. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk. Köszönjük, hogy csodálhatunk téged, Urunk, aki így összeszerkesztesz bennünket, akik nem ismernénk egymást, hogyha te nem választottál volna bennünket, és ha te nem hoztál volna egymás mellé bennünket. És köszönjük, hogy testvérei lehetünk egymásnak, te általad. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál ma is, és még rá tekinthetünk most este a te igédre. Kérünk, szent lelked által add meg nekünk ezt az ajándékot most is. És könyörögve kérünk, hogy tudjunk róla gondolkozni, lefekvés előtt, és átjárhassa a te lelked által az üzenet a szívünket. Kérünk, te add meg a szót, a tőled való üzenetet. Amen. A 42. Zsoltárt olvasom. Tehát a Zsoltárok könyvének 42. részét. A karmesternek, Kórah fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben! Mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsüggett a lelkem. Azért te rád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiált, zuhatagjaid hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ahogyan Anna megkért arra, hogy ezeken az estéken szolgáljak, hamar, ahogy imádkoztam azért, hogy mivel is szolgáljak, Isten a Zsoltárok könyvéhez vezette a szívemet. Aztán, amikor már le kellett adni, hogy konkrétan akkor mi is lesz ezeken az estéken, akkor úgy elgondolkoztam, hogy na a 150-ből melyik az az öt, amit hozzak ide. Aztán a szabadságunk idei alatt volt arra idő, hogy elkezdjem hosszabban olvasni, hogy imádsággal keresem, hogy melyik az az öt Zsoltár. Aztán végül is a 42 és a 45 nagyon hamar megragadta a szívemet, hogy ezt ide szeretném hozni. És aztán utána ebből a két Zsoltárból alakult ki az, hogy a Zsoltárok könyve második fejezetéből hoztam 5 Zsoltárt erre az 5 estére. Bizonyosan tudjátok, hogy ugye 5 fejezetből áll a Zsoltárok könyve. Valahogy ez is üzenetté lett számomra, hogy aztán ezt átgondoltam. A második fejezet. Felnőtt fiatalként már nem vagytok gyermekek, nem vagytok ifitagok, hanem felnőtt fiatalok. Van, aki azt is mondta, hogy ő inkább már felnőtt közületek, mint fiatal felnőtt. Minden esetre úgy gondolom, hogy a második lépcső. Olyan tekintetben is, hogy sokan már régen elindultatok az Úrral. Nem most indultok, ahogy megismertelek benneteket. Hogy most már ez a második lépcső, hogy megerősödjetek a hitben, hogy tovább lépjetek, hogy egy lépcsővel feljebb lépjetek. És olyan jó így látni a Zsoltárok könyvét, hogy ez a második fejezet, a 42-től a 72. Zsoltárig, és még van harmadik, negyedik, ötödik fejezet. Még sok lépcsőfok van fölfelé, még sok évvel ajándékoz meg benneteket Isten, amely tele lesz sok-sok élménnyel, az Úrral, ahogy ma éppen azt hiszem Péterrel beszéltük ezt. Igen, és hát sokféleképpen akarja Isten növelni és erősíteni a ti hiteteket. Szóval a második fejezet. És hát a szív kérdés került elém a címekben, ahogy ez meg is fogalmazódott. Azért elsősorban, mert újból és újból látom ezt, hogy milyen ajándék az, hogy Isten kitette a szívét értünk. Odaadta a szívét nekünk, hogy mindent odaadott, hogy kifejezze a szeretetét irántunk. És újból és újból ez a kérdés, úgy gondolom, ezzel haladunk előre igazán a mi hívő életünkben, akkor haladunk előre, ha én is, ha mi is szív szerint szolgáljuk őt, ha a szívünket adjuk neki, mind mélyebben, mind jobban, mind teljesebben, mindig az a kérdés, hogy a szívem hogy van az Úr felé. És az én legkisebbik lányom, talán ez is megerősítette mindezt ezen a nyáron. Ha egy kicsit is távolabb voltunk tőle, akkor mindjárt ezt mutatta nekünk. Anya, apa. És így ezt mutatta, ahogy kirándultunk, vagy bárhol voltunk. Úgy gondolom, hogy Isten is ezt teszi felénk folyamatosan. És ez a nagy kérdés, hogy mi mit mutatunk vissza. Hogy mi hogyan viszonyulunk visszafelé. A vágyakozó szív, ez ennek az első Zsoltárnak a címe, amit én adtam neki. Szeretném, ha ebben vennénk példát erről a Zsoltárosról, mert csodálatos példa van ebben, a vágyakozó szívről. Szükségünk van-e vágyakozó szívre? Rögtön gondolkozzunk el ezen. Mint szarvas, aki vágyakozik a folyóhoz, aki nagyon szeretne inni, úgy vágyódom én az élő Isten iránt, mondja ez a Zsoltáros. Mint szarvas. Ez az állat úgy gondolom nagyon megszokott, itt Magyarországon is. Nagy szarvasállomány van. Ahogy ennek utána néztem, Magyarország abban különbözik a környező országoktól, hogy minőségi szarvasállomány van, azt mondják. Minden esetre a szarvas egy migráns állat. Ahogy ez a kifejezés ma sokszor szerepel a hírekben. Vándorol folyamatosan. Ha talál egy folyó vizet, akkor nem ott marad, leül, letáborozik és élvezi egész életében, hanem folyamatosan megy tovább, újabb és újabb hegyeket meghódítva, vagy újabb területeket. És hát úgy gondolom, hogy minél magasabbra megy, annál nagyobb kérdés, hogy hol talál ő folyó vizet. Ráadásul ugye itt ez a messziség, amely itt említve van ebben a Zsoltárban, azt mondja ugye a Zsoltáros, hogy a Jordán forrás vidékéről, a Hermon és a Micár hegyéről kiáltok hozzád, Istenem. Ez egy 2800 méter magas hegy, ahonnan ugye a 134. Zsoltárban azt olvassuk, hogy a harmat lejön és betölti a hegy alját. Minden esetre állandó hó van ott fent, tehát ha oda fölmegy a szarvas, onnan azért elég nehezen talál folyóvizet, sokáig kell mennie lefelé. Tehát micsoda szomjúság, micsoda vágy, ami ebben kifejeződik. Egyrészt a folyamatos mozgás, a folyamatos napi fáradtság, a napsütés, a távolság, amelyet bejár, úgy gondolom óriási vágy van benne arra, hogy igyon, hogy folyóvizet találjon. Van-e ilyen szomjúság az én szívemben, a te szívedben, az élő Isten után? Van-e ilyen szomjúság? Amikor házasságot köt az ember a házas társával, egy pár év után tapasztalja, hogy bizony olyan megszokottá válik, aki ott van mellettem. Mintha már nem vágyódnák úgy vele találkozni, mintha már nem várnám a percet, amikor hazaérkezik, mert tudom, hogy úgy is jön. És tudom, hogy már milyen, tudom, már megszoktam. Vajon nem kísérti ez, és úgy gondolom, nagyon is kísérti a szívünket, az Istennel való kapcsolatban is, hogy megszokjuk, hogy már tudom, hogy már tudom, hogy milyen ő vele együtt lenni. Megszokásból megyek vasárnap a templomba. Megszokásból veszem elő az igét. Megszokásból vagyok itt most is, mert minden évben így szoktam tenni, hogy elmegyek egy csendes hétre. Vagy azért vagyok itt, vagy azért döntöttem úgy, hogy eljövök, mert itt jó barátok lesznek, jó társaság lesz. Jó lesz az a program, ami itt lesz, vagy pedig az van a szívemben, hogy mindenek előtt vágyódom az élő Isten után. Hogy megyek az igét hallgatni, akár vasárnapról vasárnapra? Úgy megyek, hogy már megint ő hirdeti? Úgy megyek, hogy azt nézem, hogy már megint hogy mondja, ki ül előttem? Hogy néz ki az a másik, vagy pedig valóban felkészítem a szívemet arra, hogy vágyódom mindenek előtt, minden pillanatot ki akarok használni, Uram, arra, hogy találkozzam veled, hogy beszéljek veled, hogy igazán veled töltsem ezt az időt, hogy veled teljen az az óra, és veled teljen ez a hét is. Ez a hét kiváltságos alkalom arra, hogy a vele való kapcsolat megerősödjön. Hogy valóban igyak abból a forrásvízből, abból a forrásból, amelyen mélyül az én hívő életem. Hogyha újból és újból vágyódom erre, akkor egyre mélyebb és mélyebb lesz a kapcsolatom Istennel. Nem olyan régen olvastuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint Zákeus történetét, aki annyira vágyódott erre, hogy képes volt nevetségessé tenni önmagát, hogy képes volt felmászni az eperfüge fára, hogy nem gondolkozott azon, hogy emberek mit gondolnak róla, hogy föladta az ő méltóságát, és ezt a vágyát pecsételte el Isten. Erre a vágyára válaszolt Jézus Krisztus, amikor bement az ő házába. Vagy mennyire vágyott Jairus erre a találkozásra, amikor már azt mondják neki a környezetében élők, hogy ne fáradd a mestert, hát már meghalt a lányod, maradj nyugton. És ő akkor is megy, és akkor is találkozni akar. És erre a vágyra is felel Jézus Krisztus. Mennyire vágyott Sába királyné, akit most az Ószövetségből olvastunk, a református bibliaolvasó kalauz szerint, aki képes volt több ezer kilométert megtenni, aki képes volt azt a nagy csomagot fölpakolni, aki képes volt ezt a rengeteg embert elvinni magával, csak azért, mert vágyott, hogy lássa azt a bölcsességet, amely Salamonban volt, mert ilyet még nem tapasztalt királynéként sehol. És ezt a vágyat áldotta meg Isten azzal, hogy ott kijelentette magát, és megmutatta magát neki. Igen, a vágy vágyra válaszol Isten. De ugyanakkor úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos ezt újból és újból elgondolni, hogy ha valamit, valamivel jellemeznünk kellene Istent, hogy ki ő, akkor a leginkább ezzel tudnánk jellemezni, hogy ő az, aki vágyik a velünk való kapcsolatra. Ezért teremtett meg egyáltalán bennünket, és ezt a teremtett világot. Tökéletes egységben volt ő a Szent Háromságban, de mégis vágyott arra, hogy mi is éljünk. És amikor mi elfordultunk tőle, akkor is vágyott arra, hogy ez a kapcsolat ne maradjon abba. És ezt a vágyát fejezte ki azzal, hogy pici babává lesz, hogy eljön a földre, hogy gyermekké lesz, hogy vállalja a keresztet, hogy ez a kapcsolat helyre jöjjön, és létrejöjjön, és valóban velünk lehessen, ezért mindent megtesz ő. Amikor nem olyan régen a csütörtöki bibliaórásokkal a Sába királynője történetéről beszélgettünk, ezen a csütörtöki bibliaórán az átlag életkor 85 év. És rettenten szeretem ezeket az idős néniket, akik van, aki 70 éve jár oda a gyülekezetünkbe, van, aki 50 éve, és ők otthon nagyon sokan nem tudják olvasni a Bibliát, konkrétan azért, mert nem látják. Ilyen óriási nagybetűs Bibliájuk van, de ma azt se látják nagyítóval. Úgyhogy vágynak arra, hogy eljöjjenek a Biblia órára, mert hogy ott hallják, és értik, és megmagyarázzák nekik. És amikor erről a Sába királynője történetéről beszélgettünk, akkor ezt mondtam el nekik, hogy én őket ilyen Sába királynőjének látom. Van egy néni, aki 92. évében van, és félig vak, úgy vezetik el a Biblia órára. És hát mondtam nekik, hogy ahogyan ők ide eljönnek, van, amelyik már meg van hajolva, meg alig tud eljönni, hogy ez ilyen Sába királynője vágyakozás. És aztán rákérdeztem, hogy mondják el, hogy van ott ez a vágy az ő szívükben. És én magam is meglepődtem a két válaszon. Az egyik azt mondta el, hogy én annyira vágyok ide, hogy már reggel elkezdek készülődni a csütörtöki biblia órára. Ami azt jelenti, hogy reggel megfőz, és mivel csütörtökön szokott kicsit összepakolni a lakásba, ezért reggel igyekszik takarítani, és utána lefekszik. Azért, hogy délután el tudjon jönni. És erre a másik megszólal, és azt mondja, én már tegnap este készültem arra, hogy ide el tudjak jönni. Mindenki kérdezte, hogy hogyan. Hát azt mondja úgy, hogy tegnap este imádkoztam érte. Már hónapok óta nem jutott el, és akkor tényleg ezért könyörgött, hogy Uram, könyörülj meg. Vágyom az igére, szeretném hallani, és nagyon szeretnék elmenni. És azt mondja, hogy olyan békesség töltött el a szívét, ahogy ezért tényleg tusakodva imádkozott, hogy egyszerűen annyira megerősítette Isten, hogy el fogsz tudni menni. És azt mondja, egész csütörtök délelőttetben békességben volt, hogy el tudok menni. És el tudott menni. Szóval micsoda ajándék az, amikor ti egyszerűen könnyen fölkeltek, és elmentek valahova. És aztán eljön az idő, amikor majd vinni kell, ahogy mondja az ige bennünket. De vajon, amikor olyan könnyen ott vagyunk, például az Úr közelébe, akkor valóban vele találkozunk? Valóban rávágyódunk? Valóban azért is mindent megteszek, hogy igen, vele közösségbe legyek? Ezért is imádkozni kell, ahogyan ezt itt a zsoltáros teszi. Ha nincs az a vágy a szívemben, ha igazán nem vele találkozom, akkor ezért imádkozni kell, Uram, hozzád vágyódom, és végezz el ezt az én szívemben, mert valami köztünk áll. Mi minden állhat közénk? alapvetően az is nagyon közénk állhat, hogy igen, szomjazunk, igen, vágyódunk, ezt mindannyian átéljük. Sokszor annyira szomjazunk, hogy majd bele pistulunk, hogy valamire iszonyúan vágyódik az ember, szinte otthon sír azokon a vágyain, amik vannak, csak az a nagy kérdés, hogy az Úrra vágyódok, vagy sok-sok minden másra. Annyi mindenre vágyódunk. És annyi minden meg tud gyötörni bennünket, hogy nincsenek azok, amikre vágyódunk. Mennyi mindent tudnánk itt sorolni. Sikerre, elismerésre, dicsőségre, szerelemre, vágyak beteljesítésére, megbecsülésre, pénzre, egy kis kényeztetésre. Én oly sokszor tapasztalom magamon, hogy ezek közül egy-egy úgy meggyötör, mert annyira vágyódom rá, és aztán, amikor annyira vágyódom rá, úgy tapasztalom, ahogy ez a zsoltáros mit mond. Úgy érzem magam, mint egy örvényben. Egyre lejjebb és lejjebb visznek ezek a vágyak, ezek a tőled elvívő vágyak. Nem mintha önmagában ne akarná ezeket ajándékba megadni Isten, nem így akarom mondani, hogy bűnös vágyak lennének, de mégis Isten ígéje ugye ezt mondja, hogy keressetek először engem, legyetek velem szoros, mély kapcsolatban. És akkor ráadásul ezek is megadatnak, ahogy Isten azt akarja nekünk megadni, ahogyan Isten abban meg akarja nyitni az életünk számára, úgy megadja nekünk. De különben végtelen módon szomjazunk, mint ahogy most itt vagyunk a nyárban, és sokféleképpen szomjazunk, ilyen az ember, vágyódik annyi minden után. Csak ez a nagy kérdés, hogy fölismerjük-e, hogy igazán a mi vágyainkat csak is Isten tudja beteljesíteni. Hogy Isten alakú űr van bennünk, csak is ő tudja teljesen betölteni a mi vágyainkat. Ó, mennyi ember van, elsősorban ugye a hitetlen emberek között, akik iszonyúan szomjaznak, iszonyúan szenvednek, csak azt nem tudják, azt nem látják be, hogy egyedül az Úr tudja megelégíteni őket. Senki, semmi nem tud igazán megelégíteni. Sem a bálványok, sem vallásos cselekedetek, de még a csend sem, vagy még ha Händel messiását hallgatom, és igen, betölt egy-két órára, és még utána is jó, de mégse tölti be mélyen az én vágyaimat, csak egyedül az Úrral való találkozás, az Úrral való együttlét, az Úrral való közösség, ő maga, a vele való beteljesedés. Az Úr Jézus Krisztusról leírja egyszer a János evangéliuma, hogy a lombsátor ünnepén, amikor rengetegen vannak Jeruzsálemben, akár több millióan, olyan csodálatos látni ezt a bátorságát, hogy föláll Jeruzsálemben a templom közepén, és elkiáltja magát, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És akinek nincs, az tőlem vegyem. És azt mondja ott az Úr Jézus, hogy nem csak beteljesíti a mi vágyainkat a vele való kapcsolatban, hanem még az élővíz folyamai fakadnak föl belőlünk. És még rajtunk keresztül másoknak is lehet inni ebből a forrásból, amit tőle kaphatunk. Emlékezzünk a samáriai asszony történetére, aki hogy tele volt mindenféle vágyjal, hiszen hány férjet használt el? Ugye azt mondja ott neki az Úr Jézus, hogy 4 férjed volt, és az 5. együtt élsz. Egyik se tudta betölteni a vágyait. És egyiknek se tudott ő annyit adni, hogy betöltse a vágyait. És amikor az Úr Jézussal találkozik és beszél vele, akkor ott abban a találkozásban úgy beteljesedik az ő szíve, hogy még azt a korsót is, amelyért vízért ment, a tűző napon, a 42 fokon, ott hagyja azt a korsót, és még a szomjúsága sem érdekli. A testi szomjúsága, hanem hazaszalad, és mindenkinek mondja, hogy találkoztam azzal, aki beteljesíti az én szívemet, lelkemet, aki megelégít engem, akitől ettől az egy beszélgetéstől más lett az én életem. Hát milyen lehet a mi életünk az Úr Jézussal való folyamatos együttléttel és beszélgetéssel? És Jézus Krisztus azt mondja, aki vágyakozik, annak én adok. Az a nagy kérdés, hogy szomjazom-e, hogy szomjazok-e, hogy szomjasan jöttél erre a hétre, és rá szomjazol-e minden egyes napom. Vágyol-e arra az Istenre, aki megteremtette ezt a mennyet és a földet? Vágyol-e arra az Istenre, aki eljött a mennyből, mert találkozni akar veled? Vágyol-e arra az Istenre, akiről azt mondja az ige, hogy értelemnek, tanásnak, bölcsességnek, hatalomnak, tudománynak lelke van benne? Vágyol-e arra az Úrra, akire a mennyei atya azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok? Vágyol-e arra az Istenre, aki a békesség fejedelme, és benned is békességet teremt, és a te kapcsolataidat is megújítja? Vágyol-e arra az Istenre, aki fehér ruhát tud adni neked? Vágyol-e arra az Istenre, aki példává akar téged tenni ebben a világban? Vágyol-e arra az Istenre, és törekszel-e rá, hogy igazán mély kapcsolatba kerülj? A 42. és a 43. Zsoltárnak az írója, mert ugye a 43. Zsoltár kapcsolódik a 42-höz, Kórás fiai olyanok voltak, akik megtapasztalták az Istennel való mély találkozást és együttlétet, de valahogy mégis eltávolodtak tőle. Le is írja ebben a Zsoltárban, hogy miért. Elmondja, hogy nagyon-nagyon megrendíti az életét az, hogy az ellenségek támadják őt. Hogy elcsüggett a szíve. Hogy bántják, hogy akár az életére törnek, hogy lelkileg kimozdult, mert talán túlságosan arra nézett, hogy mennyire nehéz neki. Minden esetre olyan csodálatos ebben a Zsoltárban szemlélni azt, hogy távol vannak, de ők már nem vágynak semmi más megoldásra, csak az Úrral való közössége. Úgy gondolom, hogy aki egyszer megtapasztalta, hogy mit jelent az Úrban megelégítetni, mit jelent az Úrból meríteni, mit jelent, hogy ő az élővíz forrásához visz engem, az nem vágyik ennél kevesebbre. Az tudja, hogy ennél többet sehol a világon nem kap. És újból arra vágyik, hogy ebbe a kapcsolatba visszakerüljön. Aki egyszer megtapasztalta, hogy az Úr tudja őt megelégíteni, és hogy milyen, amikor ő megelégít, az csak is az Úrhoz vágyik vissza. Érzi, hogy minden más kevesebb nála. Nem tud megnyugodni, amíg újra helyre nem áll ez a kapcsolat. Nem tud megnyugodni kevesebbel. Olyan csodálatosan fejezi ki ezt az 5. és a 9. verszak. Miért csüggedsz? Nem az 5. Kiöntöm lelkemet. És arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. Milyen komoly ez a vágyakozás, hogy könyhullatással keresi ezt, mert tudja, hogy milyen volt amikor Istennel mély kapcsolatban volt, vagy éjjel és nappal tusakodik ezért. Mennyire drága, mennyire fontos számára ez, hogy mindez elmélyüljön. És mi a végeredménye mindennek? Ha az ember sokszor elolvassa ezt a Zsoltárt, akkor egyre mélyebben látszik ebből, hogy mennyire mély a fájdalma ennek a Zsoltárosnak. Egyre mélyebben látjuk benne ezt a hangos kiáltást, hogy elcsüggöd az én szívem, elcsüggöd a lelkem. Hogy nagyon sok az a mélység, az a támadás, amelyben van. És ebben az elcsüggedésből aztán a háborgó lélek is következik, hiszen nyugtatgatja magát, hogy miért háborogsz én lelkem. Akár maradhatna ebben az állapotban is. Elcsügged a szíve, háborul a lelke, mi következik mindebből? Kiborulás, depresszió, vagy akár betegségek, lelki-testi bajok. De itt van a nagy de, itt van a mi életünk csodálatos fordulata, hogy ennek a Zsoltárosnak az következik, hogy vágyódom az élő Isten után. És az Isten meghallgatja a mi vágyunkat, ez egészen bizonyos, az övét is. És mi következik utána? Mit olvasunk? Bízik az Úrban, már megszületik ez a szívében, hogy bízik, tudja, hogy nagyobb az Úr, mint az ő ellenségei, mint az, amely megrémíti, mint az, ami miatt nehéznek látja a helyzetét, és aztán már megszületik a hála a szívében először, és végül átéli a szabadítást. És ezzel zárul a Zsoltár. Hogy Uram, tudom, hogy eljön a te szabadításod. Milyen csodálatos ezt a megoldást látni nap mint nap a mi életünkre, hiszen annyi minden elcsügged bennünket. Hát ha magunkra nézünk, ha másokra nézünk, annyi minden miatt elkeseredünk, elcsüggedünk. És egyáltalán nem könnyű ebben a világban folyamatosan felfelé nézni. Hát lefelé nézünk sokszor, és elcsüggedünk, elkeseredünk. De ez az egyetlen megoldás, amit itt láthatunk, hogy vágyom, Uram, utánad. És akkor kialakul a bizalom a szívünkben, az Úrral találkozunk, ő meghallgatja a mi imádságunkat, és hálát ad a mi szívünkbe, és megszabadít bennünket. Spurgeon mondta azt az egyik igehirdetésében, hogyha nem vágyunk imádkozni, akkor ebben a rossz állapotban nem szabad megmaradni, tehát azonnal le kell ülni imádkozni, mert ilyen rossz állapotban nem szabad maradni. Ha pedig vágyok imádkozni, akkor azonnal gyorsan imádkozni kell, mert ezt a jó vágyat gyorsan ki kell használni. Tehát szüntelen imádkozni kell. Hát körülbelül ugyanezt érzem ebben a Zsoltárban is, hogyha nincs vágyam az élő Isten iránt, vagy ha elcsüggettem, akkor nem szabad ebben a rossz állapotban megmaradni, hanem azonnal imádkozni kell a vágyért Isten iránt, mert egyedül ez oldja meg, ez a szabadulást a mi életünk számára. És ha vágyom Isten iránt, akkor pedig ezt a jó állapotot örömmel ki kell használni, hogy minél inkább fussak ő hozzá, hiszen pontosan ebből a jó kapcsolatból visz engem Isten előrébb, mélyíti a hitemet, ad egyre mélyebb és mélyebb megtapasztalásokat, visz egyre följebb a vele való kapcsolatban, és ebből tehetek bizonyságot másoknak is. Áldjuk a mi Urunkat, hogy mindezt így élhetjük meg mi is, sok ezer évvel később, ahogy a Zsoltáros ezt leírta, és adja Urunk, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk és dicsérünk, drága mennyei atyánk, azért a csodálatos jellemződért, hogy te mindenek előtt vágysz mi ránk. nem értjük ezt sokszor, hiszen mi sokszor kerülünk olyan állapotba, hogy mi magunk se vágyunk magunkra. És milyen csodálatos az egész igében ezt látni, hogy te vágysz a velünk való közösségre, hiszen ezért teremtettél meg, hiszen ezért váltottál meg, ezért jöttél el erre a földre, ezért vállaltál mindent értünk. Köszönjük, hogy nem szeretnéd csak felszínes kapcsolatban lenni, nem szeretnéd, ha csak tudnánk rólad, nem szeretnénk, hogyha távolról valahogy jeleznénk neked, hanem azt szeretnéd, hogyha szoros kapcsolatban lennénk. És áldunk téged, hogy ez nekünk jó. Hogy a mi életünk kap így erőt, hogy a mi életünk újul meg, hogy a mi életünk jut egyre mélyebb fokra a hitben mindezáltal, hogy a mi életünk meríthet így az élő vízből. És áldunk téged, hogy ezen keresztül élő víz folyamai ömölnek a mi életünkön át. Urunk, te látod, mennyi vágy gyötör bennünket, és te látod, hogy a mi vágyaink gyötrésében vajon eljutunk-e oda, hogy Uram, rád vágyódom. Köszönjük neked, hogy kiváltságosak lehetünk, kiválasztottak, akik itt lehetünk ezen a héten, akiket nem kellett hozni ide, hanem jöhettünk, akik olvashatjuk a te szavadat, akik hallhatjuk, és akik valóban odaszánhatjuk most is a szívünket, hogy ne felületes kapcsolatban legyünk. Könyörülj rajtunk így, Urunk, és kérünk, mutasd meg, hogy mi az akadály, és kérünk, hogy vedd el, és kérünk, add ezt a vágyat a mi szívünkbe, hogy teljes legyen a veled való kapcsolatunk. Amen. Imádkozzuk kezesen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Amen.